Január 23-án a Székesegyház adott otthon Szombathelyen az ökumenikus imahét püspöki alkalmának, ahol három püspök hirdetett igét. A következő percekben Székely János megyés püspök prédikációját hallhatják.
Kedves püspök testvéreim, lelkészasszonyok, lelkész urak, kedves atyák, kedves fiatalok, kedves keresztény testvéreim! Idén ünnepeljük a níceai hitvallásnak és a níceai zsinatnak az 1700. évfordulóját. Ez a zsinat, ez a hitvallás mentette meg akkor és erősítette meg akkor a kereszténység egységét. Egy nagyon nehéz és nagyon kritikus időpillanatban születik a níceai hitvallás. Alexandriában, Egyiptomban föllép egy rendkívül tehetséges pap, Árius, akinek nagyon jó pszichológiai érzéke van, remekül prédikál, emberek szívéhez szól, a Bibliának óriási ismerője, nagyon sok fülbemászó keresztény himnuszt ír, hatalmas a népszerűsége. És azt kezdi hirdetni, hogy Isten örök, születetlen. Lehetetlen az, hogy Isten szülessen. Az ige, aki testet öltött, nem maga az örök élő Isten, hanem egy tökéletes létező valahol Isten és ember között. Lehetetlen, hogy maga Isten szülessen. Nem maga az Isten öltött testet, nem ő az, aki meghalt értünk a kereszten. Az egyszerű nép, aki hallgatta Árius szavait, alig-alig értette ennek a problémának a súlyát, a nehézségét. Amiatt is, mert Árius minden bibliai hitvallást nagyon szívesen elfogadott, és alá is írt. Csak teljesen másképp értette a szavakat. Amikor aztán Alexandria egyháza Áriuszt, az ő tanait elítélte, Árius elmenekült Nagy Konstantin császárnak a legbensőbb, legfontosabb egyházi emberéhez, Nikomédiai Eusébiuszhoz, aki Áriuszt azonnal fölkarolta, két helyi zsinaton a tanításait el is ismerték, és mindazokat, akik Áriusszal szembeszálltak, elítélték. Óriási volt a feszültség, úgy tűnt, hogy a kereszténység ketté szakad. Ekkor hívta össze Nagy Konstantin császár a níceai zsinatot, ahova főleg kelet püspökei jöttek el, illetőleg a nyugati egyháznak négy fontos küldöttje, többek között Rómából két pap, Szilveszter pápa idős volt, nem jött el, de két papot küldött a maga követeiként. A zsinat szövegeiben ennek a két római papnak mindig legelő szerepel a neve. A zsinat így fejezte ki Péter széke iránt való tiszteletét. És azzal kezdődött a zsinat, hogy alapszövegül vették Cezáreai Eusébiusnak a hitvallását, ami bibliai mondatokkal volt tele. Azonban Árius ezt mind könnyedén elfogadta. Csak minden mondatot egy kicsit másképp értett. És ezért a zsinat úgy döntött, hogy kell magyarázó hozzátételeket megfogalmazni a hitvallásban a görög filozófia nyelvén, hogy minden állítás világos legyen és egyértelmű. Főként az egy lényegű szót fűzték bele a hitvallásba, homoousios, ezzel a görög filozófiai szóval védték meg a Krisztus istenségébe, ami valóságos Isten voltába vetett bibliai hitet. Ahogy később teológusaink megfogalmazták, A nyelvezet hellenizálása védett meg a tartalom Arius általi hellenizálásától. 1700 évvel ezelőtt egy nagy küzdelemben, nagy gyötrelemben, nagy nehézségben így tudták megmenteni, megvédeni akkor a kereszténység egységét. Ezért adunk hálát idén. És azt gondolom, hogy ez az évforduló egy nagyon fontos üzenetet hordoz a mi számunkra. Mit üzen nekünk? Most 1700 év után a níceai zsinat. Talán leginkább azt, hogy az igazi egység csak az igazságban és az igazság által található meg és őrizhető meg. A niceai hitvallás azért tudta egységbe fogni a kereszténységet, mert igaz volt. Megfogalmazta újra, fölragyogtatta a hitünk teljes igazságát. Igazi egység csak az igazság által és az igazságban lehetséges. Pál apostolnak a szavai, amelyeket hallottunk, ugyanerről szólnak. Azt mondja, hogy a béke kötelékével őrizzétek meg a lelki egységet, mert egy az Úr, egy a hit. Egy a hitünk, és egy a keresztség. Csak az egy hitben tudjuk megtartani a béke kötelékét, és a lelki egységet. Mennyire így van ez az életnek nagyon sok területén. Ha elképzelünk egy nagy tudományos vitát, nyilvánvaló, hogy a vita csak azáltal tud megoldódni, hogyha rátalálnak az igazságra a különböző vitázó felek. Csak ebben tud megnyugodni ez a nézeteltérés. Nem pedig esetleg úgy, hogy egy hamis állítást próbálnak rákényszeríteni mindenkire. A vita csak az igazság által tud megoldódni. Vagy gondolhatunk arra, ha egy házasság egysége megtörik. Hogyan tud az egység újra születni? Akkor, hogyha a felek belátják a tévedésüket, hibájukat, bűnüket, ha a hűség ígéretét a lelkük mélyén újra kimondják, ezt az igent újra a lelkük mélyén megfogalmazzák, ezzel egyé válnak, az egység így születhet újjá. Különben esetleg felszínes, látszat egységként még létezik a házasság, de nem igazi szeretett szövetségként. Igazság és szeretet elválaszthatatlanok. Az igaz, a szép, a jó és a szent egymástól elválaszthatatlanok. A Biblia nyelvén az a szó, ami a hitet jelenti. Amen. Ugyanabból a héber gyökből származik, amelyből az igazság szót képezik, emet. Igazság és hit, elválaszthatatlan. Jézus azt mondja Pilátus előtt, én arra születtem, és azért jöttem ebbe a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való hallgat az én szavamra. Azt mondja a tanítványainak, az igazság lelke majd elvezet titeket a teljes igazságra. Azért könyörög, hogy atyám, szenteld meg őket az igazságban. A te tanításod igazság. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy az ökumenikus imahét ebben az idei évben arra hív mindannyiunkat, hogy tanuljuk, hallgassuk Krisztust, az igazságot. Lépjünk hozzá közelebb. Mennyi mindent tanulhatunk és tanultunk talán mi katolikusok a protestáns testvéreinktől. Tanultuk azt, hogy a kegyelem ingyenes. nem kell, nem is lehet kiérdemelni, kifizetni. Isten nem azért szeret, mert megérdemeljük, hanem mert ő valóban végtelenül jó. A kegyelem, a megváltás ingyenes, ajándék. Tanultuk azt, hogy a Bibliának, Isten élő szavának ott kell lennie minden keresztény ember és közösség életében, mint élő forrás, mint életadó táplálék. Tanultuk azt, hogy a legmélyebben az anya nyelvén tud imádkozni az ember, és így kell hallania Isten igéjét is. Tanultuk azt, hogy a világi keresztényeknek apostoli küldetésük van. És úgy gondolom, hogy az ökumenikus ima hét hívja a protestáns testvéreket is, hogy tanuljanak azokból a jézusi igazságokból, amiket a katolikus egyház őrzött meg teljesebben, leginkább a szentségek kincseiből, a bűnbánat szentségéből, amelyről azt mondta, akinek ti megbocsátjátok majd a bűneit, meg lesz bocsátva. Vagy az eukarisztia titkát, amelyről azt mondta, az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital, aki engem eszik, általam él. Az idei ökumenikus ima hét hív minket arra, hogy tanuljunk Krisztustól, aki az út, az igazság és az élet. Ha közelebb lépünk ő hozzá, akkor közelebb kerülünk egymáshoz is. Urunk Jézus, újítsd meg egyházunkat, és kezd el bennünk. Újítsd meg közösségeinket, és kezd el nálunk. Újítsd meg az egész világot, és ehhez eszközül elsőként mi magunk jelentkezünk. Amen.
Székely János megyés püspök prédikációját hallhatták, amely január 23-án az ökumenikus imahét püspöki alkalmán hangzott el a szombathelyi székesegyházban.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Csóri Sándorral foglalkozunk. Nem csak február 3-án talán, hanem ezen a héten is. Február 3-i hét minden napján Csóri Sándor versek fognak elhangzani. Csóri Sándor 1930. február 3-án született, és 2016. szeptember 12-én ment el. Csóri volt így és után a magyar közélet egyik legfontosabb igazodási pontja. Ezt nem az irodalom elmélet és nem a kultúrtörténet mondatja velem, hanem az én személyes sorsom. Egész kisgyerekkoromtól foglalkoztatott, hogy hogyan működik a társadalom. Nagyon nem voltam megelégedve azzal, ahogy be volt rendezve, amikor már láttam, hogy itt mi folyik a 60-as évek végétől. Egyre többet értettem meg a világból, és láttam a retteltes ellentmondásait a magyarországi berendezkedésnek. És kerestem, hogy hol fog összejönni valami erő, amelyik ezt megváltoztatja, hogy abba én be fogok szállni abba a munkába, ebbe teljesen biztos voltam. Ugyanakkor nézzük, hogy mi az igazodási pontja az embernek. Számomra rendkívül fontosak voltak azok a művészek, írók, költők, akiket egy csomagban ma népi íróknak mondunk. Számomra kamaszkoromban már Nagy László, Illyés megjelenése, Németh László, vagy a képzőművészetben Kontor Béla, bár ő nem a népi írók közé tartozik, ezek olyan mértékben határozták meg a gondolkodásomat, és később Csóri Sándor is a világképemet alakították, hogy amikor elkezdődött a 80-as évek közepén egy mozgás, egy erőteljesebb mozgás a társadalomban, és láttam, hogy azok, akik számomra fontosak, azok egyetlen egy pontban, egy erőcsoportban jönnek össze, akkor én is oda jelentkeztem, hogy én is a magam erejét hozzáteszem a változás lehetőségének. Ilyen szempontból mondom azt, hogy Csóri Sándor személye igazodási pont volt számomra. Na, túl a személyes vallomáson nézzük az ő életének az útját. Egy református paraszt családban születik, ráadásul egy szegény paraszt családban, Zámolyon. Hogy lesz belőle értelmiségi? Mert ő úgy határozta meg magát, két ablakon van a világra, mert értelmiségi vagyok, aki soha se felejti el, hogy paraszt. Az egyik felem paraszt, a másik értelmiségi. Ez a kettőség azt jelenti, hogy két felül is van ablakom a világra, mondta ő saját magáról. Nos, ő úgy lesz értelmiségi, a 30-as években volt egy az akkori állam által szervezett mozgalom, amit országos falusi tehetséggondozó, tehetségkutató intézetnek neveztek. Ezt egyébként a népi írók kezdeményezték annak idején. Zárójelben megjegyzem, hogy 1930-as évek közepén édesapámat is ez a mozgalom, vagy ez a tehetségkutató intézet fedezte fel. Nos, Csóri Sándort 1942-ben 600 másik paraszt gyerekkel együtt kiválasztották, hogy az állam fogja őket tanítatni. Így került a pápai református gimnáziumba, abban a református gimnáziumba, aminek története a magyar értelmiség egyik fellegvára, egyik gyártóhelye, ha szabad ezt mondani. Rendkívüli habsburgellenesség, nagyon erős református magyar elköteleződés jellemezte. Innen aztán egyenes útja volt legalábbis a képzésben, az ELTE orosz intézetébe tanult, de a betegsége miatt ezeket félbe kellett hagynia. Már az 50-es években irodalmi újságok munkatársa lesz, először konkrétan az irodalmi újságé, aztán az új hangé, később a 80-as évek végén pedig a hitelé. 56 után egy ideig nem talált munkát, elég nehezen élt, mert a hatalom nagyon hamar észrevette, hogy a Csóri Sándor az nemhogy nem tartozik a feltétlen hívei közé, hanem egy olyan önálló intellektussal, világképpen rendelkező személy, aki a környezetét befolyásolni tudja. Megfigyelés tárgya volt. Ezer oldalszám írtak róla jelentéseket. Ugyanakkor Budapesten egy nagyon sokszínű értelmiségi társaságnak volt az egyik központi alakja. Ebbe az értelmiségi társaságba tartozott például Jancsó Miklós, vagy Hernádi Gyula, de Kósa Ferenc, Konrád György, Tellér Gyula. Mutassam, hogy hányféle szemléletű ember jött össze a belvárosi kávéházban. Az első versei 1953-ban jelentek meg, ez ugye Sztálin halálának az éve, és rendkívül nagy feltűnést keltettek a Rákosi korszakot bíráló hangvételükkel. Fokozatosan fejlődött ki a költészete. Alapvetően költé volt, bár esszéket is írt, és az esszéírásban valószínűleg a magyar esszéírás egyik csúcs teljesítményét jelenti Csóri Sándor munkássága. A költészete az 50-es évektől talán a 70-es évekre alakult ki teljesen igazán kiforrottként. Hogyha úgy át akarnám tekinteni, mik a fő jellemzője, akkor mindenképp azt mondanám, hogy a személyes élmények, a személyes hangvétel. Ugyanakkor egy valami transzcendens vagy metafizikai sugárzás van jelen a költészetében. Ott van benne mindig a közösségi elköteleződés, méghozzá a népi elköteleződés, és a megjelenésében, formájában pedig néha szinte szürreális, meglepő asszociációk vannak a versében. Ezt az elkövetkező napban, a mai napban is talán jól érzékelni fogjuk Csóri Sándor verseit felidézve. A népi kultúra ugye volt számára rendkívül fontos. Amikor Erdélyt járja, akkor jobban otthon érzi magát, mint a saját falujában. mondjuk ezt én is átéltem abban az értelemben, hogy nekem semmilyen erdélyi gyökerem nincs. Mégis örök honvágy gyötör, hogy menjek vissza és vissza és vissza. Ő maga írta magáról, a népi kultúra ügye rendkívül fontos nekem. Kallós Zoltánnal jártam be Erdély vidékét, az emberi teljesség vágya nem mondható kóros szenvedélynek. Ez a népi kultúra iránti kötelezettség abban is megjelenik, hogy fia, ifjabb Csóri Sándor, az ifjú muzsikás együttes alapítója, és ma is népzenészként dolgozik. Szociográfiát is írt, gyermek irodalmat is hozott létre, de talán legismertebb a költői munkásságán kívül a forgatókönyvírói munkássága. Kósa Ferenccel együtt készítették a Tízezer napot, a Hószakadást, vagy Sára Sándorral a Földobott kőt, a 80 huszár című filmeket. Már a 60-as évektől a népi nemzeti ellenzék vezető egyénisége volt. Úgy is mondhatnám, hogy átvette azt a szerepet, amit egy jó darabig Íj és Gyula töltött be. Ugyanakkor éppen mert az ellenzéki vezető egyéniség is volt, közéleti szerepet vállalt túl a művészetén, bekapcsolódott az ellenzéki mozgalomba, 1985-ben részt vett az ellenzéki csoportok Monori vagy Monorerdői találkozóján, ahol új magyar önépítés címmel tartott referendumot. Alapítója volt a Magyar Demokrata Fórumnak. A Magyar Demokrata Fórumba ő, Csóri Sándor, hozta be Antal Józsefet, mert a Magyar Demokrata Fórum nem ismerte Antal Józsefet. Ő ajánlotta a Magyar Demokrata Fórumnak Antal József személyét, segítette, hogy Antal József legyen a Magyar Demokrata Fórum megválasztott elnöke. Ugyanakkor a 90-es években sem parlamenti, sem kormányzati, sem más szerepet nem vállalt, bár Antal Józsefben felmerült, és fel is ajánlotta Csóri Sándornak, hogy ő legyen az új magyar köztársaság első elnöke. Csóri Sándor szemléletét szeretném néhány idézettel bemutatni. Szabad ember volt. És azt mondta, a lélekben szabad ember még az ellenfelei közt is fölemelt fejjel járhat. Magáról és költészetéről azt mondta, hogy az élmények azok, amelyek befolyásolják, és amelyek meghatározzák, hogy mivel foglalkozzon. Az élmény az a világ, amit eddig nem láttam. A világ új arca. A világ váratlansága. Az élmény az elveszített, de újra megtalált gyermekkor, mondja. Nagyon kritikus és nagyon pontos szemlélete volt a környezetéről, a berendezkedésről. Azt mondta arról a hazug időszakról, hogy a gyakran emlegetett hazugságból könnyen megszülethet az igazság látszata, amely egy látszatvilágban sorsdöntő erő. Ezt szinte minden korszak a maga számára kell, hogy értelmezze. Amikor az emberek butításáról van szó, akkor ő a következőképpen megy ezzel szembe. A köd nem csak a tájat üli meg, de elég tartósan rátelepszik az agyunkra is. Gyakran ettől a köttől nem látunk olyan folyamatokat, amelyek alattomosan hatnak ránk, s végzetesen megváltoztatnak minket. Önismeret kell, mondja ő, idézem, önismeret nélkül a világ homályban marad. A legnagyobb önismerete pedig a fájdalom tanítja meg az embert, mert átháríthatatlan. Személyes életében, bár sem az értelmiségi, sem a paraszt jelenlétét nem fordította ő maga szembe, mégis egy nagyon-nagyon erős kettőség volt. Ahogy megismertem, mert együtt lehettem, vele együtt dolgozhattam egy ügyön 3 vagy 4 évig a Magyar Demokrata Fórumban, és annak az elnökségében voltunk együtt, át lehetett élni az ő személyiségének azt a jelenségét, hogy nyomta egy rendkívüli kötelességtudat, és ugyanakkor egy az életet igenlő, szerető ember magáról írta, hát nem nevetséges ilyen kettéhasított emberként élni, kifeszítve állandóan a kötelességtudat és az örömvágy közé. Arról, hogy az emberek hogy gondolkodnak a misztikumról, transzcendensről, Istenről, arról, ő elég racionális emberként és református szemléletű emberként gondolkodott. Az istenhit visszaszorulásával párhuzamosan sokan azt gondolták, hogy a józan ész és a tiszta tudás diadalmenete kezdődik el, amely a vallást és a költészetet hirtelen helyettesítheti. Nem ez történt. Nem az észszerűség növekedett a világban, hanem a zavarodottság. Vagy másutt, régen leginkább abban hitt az ember, ami láthatatlan volt számára. Mára viszont a civilizációs eszközök jóvoltából tömérde dolog vált előtte láthatóvá, pazartállalásba, minden percben. Az emberiség szöme roppant hálás ezért az ajándékért. Közben eszébe se jut, hogy épp a rengeteg látvány takarja még inkább azt, amit érdemes volna látni. Csóri Sándor esszéit érdemes elolvasnunk, és Csóri Sándor verseit érdemes megismernünk, éppen azért, hogy ne ez a rengeteg látvány legyen a szemünkben, és ez határozzon meg bennünket, hanem tudjuk azt, hogy a rengeteg látvány takarja el azt, amit érdemes volna látni, amit éppen a költészet mutat meg számunkra. Csóri Sándor az igazodási pontja a 70-es évektől 90-es évekig, 2000-ig magyar közéletnek és a magyar irodalomnak. Csóri Sándor ünnepek után. Enyhe kocsma szaga száguldó föld alattin, a karácsony ezüst rongyai a lucskos járdán, földig lelógó vörös sál a fiúk nyakában, mintha a torkuk vérezne. Ó, békebeli szép haldoklások, hótalan harcmezőkön. Valaki Mozartot fütyül fönt magasan a város fölött, de az is lehet, hogy csak én emlékezem havazó tágas ünnepekre, amikor még a harangszó elé is galambok fogták be magukat nagy csapatban, és suhogtak vele hosszan, amerre fújt a szél. Ó, másnapos világ, dobhártya emlékezés, micsoda üresség fölé nyomulna most is a zene, a hó, a megizzadt galambcsapat. Itt forog, itt röbdös, itt hánykolódik a bőr alatt, mintha minden múlt, amit szerettetek, és minden sajgás bennem adott volna találkozót az égnek. Csóri Sándor.